Hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szécsi Noémi, Nyughatatlanok, negyedik rész.
Na hát, Rudolf, maga nyit ajtót nekünk. Két hete itt laknak már Brüsszelben, és még mindig nincs cselédje.
Báróné. Ali!
Oh.
Micsoda meglepetés!
Tony rágta a fülemet, hogy Párizsban már nincs társasága. Magyarok csak átutazóban jönnek, és csupán a gazdagok maradnak, akik mulatásával mi nem tudunk lépést tartani. De nyitott kapukat döngetett. Párizsi lakásunk éves bérlete lejárt.
Szegény Émi! Ebbe a két kicsi szobában kell szűkölködnie. Hol bujkál?
Nincs ide haza. Fülöpöt vitte egy homeopatához. Nemrégiben újra elővette az asztma a kis ártatlant. Émit álmatlanság kínozza emiatt. Fejfájás gyötrés.
Az asszonyok már csak ilyenek, barátok. Hamar lebetegszenek, ha csak rájuk pislant az ember.
A tromba tréfái vannak elemér.
Mi egyelőre szállodában lakunk, de már bejártuk a Palace Royal környékét. Tóninak tetszik, hogy a párizsi lakás bérén itt egy egész házat bérelhetünk. Szóval az a lényeg, hogy mi is ide költözünk.
Nagy öröm.
Mi lelt, édes barátom?
Bocsássanak meg, hogy a társalgásban hasznavehetetlen vagyok, de igen, nagy csapás ért az imént.
Miféle csapás?
Még csak átfutottam a most érkezett levelet. Az öcsém családi ügyekről ír.
Mi itt az emigrációban egy nagy magyar család vagyunk. Olvasd!
Bevallom, megfettem Émit, amikor Párizsban a bárónő szeánszáról hazaérve bizarr eseményekről számolt be. De bogarat tett a fülembe. Úgy írtam az öcsémnek, hogy álmomban anyámat ravatlanul láttam. Nyugtasson meg, hogy nem jós álom volt. Öcsém soha nem látott gyorsasággal válaszolt.
Olvasd hát!
Drága bátyám, anyánk valóban így hagyott bennünket. Halálának okát a dolog kényes természete miatt nem osztanám meg veled levélben, de tudd, hogy nem szenvedett sokat. Talán ha a perceket. Negyed kezei csókolom szerető testvéred Elemér.
Akkor hát csak az anyád?
Aladár.
Nagylányunk is küldött pár sort. Már tud írni. Kedves szüleim, remélem soraim jó egészségben találják kedves szüleimet. Magam is jól vagyok, szerető gyermekük, Luisa.
Na hát, milyen hűvös van itt. Egészen kirázott a hideg.
És a pénzedről mi hír? Egy majorátust akart az apád csinálni méghozzá neked, nem?
Mivel én vagyok a legidősebb. De amíg él, apám a földesúr. Apám még megvan. Pedig anyám volt az ifjabb. Ön is látta őt, bárónő, azon a szeánszon?
Csak Émi és a komornánk. Zsán kiváló médium, és nagyon hűséges hozzánk. Ide is elkísért.
Én tiszteletben tartom az asszonyok passzióját. Láma vaktyúk is talál szemet. Tényleg halott az anyám. De megfoghatatlan, hogy miért kell belőle fej nélküli lovast csinálni, mint egy rémregényben. Nyilván abban a női bajban szenvedett ki, minek okán már 10 esztendeje járja a fürdőket. Vagy a szíve a sok aggodalom miatt. Sokat aggódott miattam, hogy én vagyok az elsőszülött, és mégsem lesz belőlem semmi. S lennem is lett. Ebben a hiszemben kellett szegénynek meghalnia.
Bocsásson meg, nem tudtuk. Ugye?
Honnan tudhattuk volna?
Nem is zavarjuk tovább gyászában.
Osztozok fájdalmadban, barátom. Alkalmas időben majd találkozunk.
Bárónő, Ali, jó, hogy az embernek vannak még igaz barátai.
Szegény Bárdi, úgy látszik, fokonként kell megtudnia.
Az Isten szerelmére, Aladár, itt a falnak is füle van. Jó.
Miben segíthetek, asszonyom?
Az álom képességét szeretném visszanyerni, ugyanis nem tudok aludni.
Akkor rossz helyen jár. Én nőgyógyász vagyok.
A fájdalmaim miatt. Eddig homeopataszerekkel kuráltam magam, de ezúttal eredménytelenül.
Nem csoda. Kapott már morfiumot?
A harmadik szülésem után. A gyermekágyban erős fájdalmaim voltak. A sebeim miatt.
És most? Most miféle fájdalmai vannak?
Gyakran fáj a derekam, és itt, lent.
Mi lenne, ha adnék valamit most azonnal, hogy ne fájjon semmije? Aztán, ha nem szűnik, újra felkeres. A morfium injekció ilyen esetekben mindig hatásos. Egy pillanat. Így? Meg is vagyunk.
Bocsásson meg, hogy levelemmel zavarni merészlem. Tudomásomra jutott, hogy önök Belgium. Legyen óvatos almásival. Az ön múltjának titkai. A férje. Csak is az ön boldogsága érdekében. Hódolat teljes üdvözletem. Hódolat teljes.
Csak hogy felébredt.
Már reggel van?
Mindjárt dél.
Magával álmodtam, Rudolf. Nápolyban vagy Marseille-ben voltunk. Nagyon szerettük egymást ott. Maga meg én.
Milyen szerencsés asszony maga. Nekem csak rémálmaim vannak. Ma is rosszat álmodtam. Otthon voltunk Erdélyben. Anyámat, apámat láttam. Testvéreimet.
Ó, Istenem, a gyerekek! Megígértem almásra.
Rázogattam magát, de maga a szemét sem nyitogatta ki. Megnéztem vele a szíve, aztán fogtam, és magam vittem le a gyerekeket Almásiné kocsijához. A zoológiai kertben nézik az elefántot és a medvét az ő gyerekeivel. Kimentettem magát azzal, hogy gyengélkedik.
Ma reggel nem fáj semmim.
Akkor nem hiába járt orvosnál tegnap.
Rudolf.
Igen?
Jöjjön ide, kérem.
Fényes nappal?
Kérem, mon ami.
Könyörögve kérem, ne szólítson a barátjának, mert kiugrom az ablakon. Én magának a férje vagyok, a hites ura, nem a jó barátja.
Miféle degradálót talál abban, ha én barátomként szólítom meg magát?
Ez szennyes párizsias frivolitás, amit nem állhatok.
Amikor Almási bizonyos szavakat kimond, Grisett, Lorett, Kurtizán, prostitué? Mindig magára néz, vagy kacsint. Olyankor maga mindig vörös lesz. Rudolf!
Hozattam ebédet. Fehér kolbász, savanyú káposzta és krumpli gombóc.
Nem bírom az idegen ételeket. 15 esztendeje nem ettem egy jót. De igaza van. Egy asszonynak nem is kell örülnie. Egye csak meg az enyémet is.
A francia étek hiányzik magának?
Inkább iszom egy rumos teát. Az elveszi az éhséget.
Tudja, hogy fölöttünk magyarok laknak? Két nehéz sorsú honvéd. Az idősebbik lábát ellőtték. Megnyomorodott.
Nekem ne emlegesse a kenyértelen megnyomorodott honvédeket, mert én ezt nem érdemlem. Az én életem méltatlan arra, hogy éljem.
Ugyan?
Hány embert megöltek, és mi még mindig élünk? Ez vigasztaljon! Tűrtem és dolgoztam eleget, hogy joggal várjak el egy jobb életet. Forduljon el, amíg felöltözöm.
Jár, Émi.
Úgy is mondhatjuk. De tél van. Meg más színű látogatóruhám pillanatnyilag nincs.
Hát szegény Rudolf, hogyan viseli a veszteséget?
Egy férfi nem fog hajat tépe gyászolni, de szomorkodik sokat. Csak hát az ember a mi helyzetünkben már nem nagyon válogatja szét, hogy éppen miért is lehangolt.
Jött azóta újabb levél?
Valamiért még mindig nem írták meg nekünk világosan, hogy mi is történhetett.
Mi lenne, ha megkérdeznénk a szellemeket?
A férjem annak ellenére ellenzi az efféle praktikákat, hogy a legutóbbi alkalommal beigazolódtak a szeánszon kiderült híre.
Nem kell tudnia róla, ha jöjjön csak. Zsánnal a komornámmal együtt hárman éppen elegen vagyunk, és ez a buta flamand asztal talán lesz olyan kegyes, és táncol nekünk.
Érzek valakit. Egy gyermeket. Nem. Egy fiatal nő jelenlétét érzékelem.
Talán gyermeklány?
Nem. Felnőtt nő. Már látom is. Ott lebeg a sarokablak függönye előtt.
Milyen?
Ezt a ruhát ismerem. De az arca... Az arcát nem látom jól. Átsüt rajta a nap. Galambszürke úti ruha. Véres. Az ölénél. Nem áll el a vérzés. Egyre növekszik.
De ugye nem fog a vér a szőnyegemre csöpögni?
Nem ő vérzik. Csak a régi ruhája véres, amit emberként viselt. De most már ő is fekete kötköpenyeget hord.
Kicsoda?
Szegény kis angol nő, akivel együtt voltam Biarritzban. Mrs. Fitzjamesnek hívják.
Nem is kopogtatott az asztallal?
Nem. De minek mutogatná itt a véres ruháját, ha él? Csak ennyit akart mondani. Szegény Effi, már megy is. Ahogy egyszer majd mindannyian elmegy.
Óvatosan azzal a ládával! A lépcsőn is vigyázzanak vele! Miféle sánta segítőket komendáltál nekem, Rudolf?
Honvédként szolgáltak otthon. Minden fillér jól jön itt nekik. Az ifjabbik sebesülten keveredett haza a falujába. Ott fogták meg a zsandárok. Láncra verték. Sebesült lába kacskán forrott össze a bilincsben. Végül elengedték, mert sántán nem tudták volna besorozni az osztrák seregbe. Az idősebb török földön bújdokolt. Régi jó barátok. Ide már együtt kerültek. A mi lakásunk fölött bérelnek szobát.
Berék ember barát vagy. De ha boros ládáimat leejtik, 10 fonton bánja, és a télre jó bor nélkül maradunk.
Fitzjames and Company.
A borkereskedő neve. Szokása a ládákra írni. Így is hirdetvén szolgáltatásai.
Valahonnan ismerős nekem.
John Fitzjames. Kapitális egy alak. Még Párizsban találkoztam vele. Főleg portugál érdekeltségei vannak. Képzeld, Tavaly előtt még Magyarországon is járt.
Szó nélkül beengedték.
Pécsben nem szívesen adnak passzust angoloknak, mert aztán hazamennek, és tele kiabálják az újságokat, hogy micsoda sanyargatás megy. De ha valaki üzleti úton jár, az más. Remek portóit szállít nekem. Ugorj fel hozzánk, ha már úgyis erre jársz. Megkóstolunk egy üveggel. Vigyázz annak az utolsó két ládára is! A cseléd majd kifizeti magukat.
Köszönjük!
Na gyere! De mi nem a cseléd lépcső megyünk. A színe az gyönyörű. Meglátod, az íze is pazar. Egészségünkre.
A hazára.
Jaj. Hanem ez a Fitz James, a borkereskedő. Amúgy is egy fura alak. Ez egészen beleszerelmesedett a magyar férfiakba. Egy órán át traktált azzal, hogy a hideg futkosott a hátán, amikor meglátta otthon a sok szálfa termetű, széles melkasú magyar daliát átsorogni a debreceni piac.
És a nőkről mit mondott?
Egy másút látott már szebbeket is. De nem vethetsz rá követ, mert tetteid azt bizonyítják, hogy hasonlóképpen véleked.
Miféle tetteim?
Hódításaid. Az a szépséges cselédnő, aki 18 éves korodban belopózott a szobádba, szurgokkal, nem román volt? Párizsi Adélod meg mulatt. A nejed skót?
Valóban.
A román cselédnő ura nem állította hátadba a szekercéjét? Hm? Nem féltél, hogy egyszer embereket gyűjt maga köré, és megtorolja a nején esett gyalázat?
Mila kikapós asszony volt. Százakat írthattak volna ki miatta.
Ki is írtotta?
De nem azért, mert te vagy én meggyaktuk az asszonyaikat. Hm? Háború volt. Úgy iszom ezt a nehéz bort, mint a vizet.
Na, még egy pohárral. Ígyunk a közelgő amnestiára.
Te képes volnál kegyelmet kérni?
Nem kell kérni. Ha császárné fiút szül, akkor teljes amnestiát kapunk.
Ki mondta? És ha így is lenne, kinek kell? Otthon nem zavarna, hogy hazánk továbbra is idegenek gyarmata? Én addig oda be nem teszem a lábam, amíg el nem mondhatom, hogy nem volt hiába való rááldoznunk életünket a szabadság ügyére.
Én már unom a sok áldozatot, barátom.
A bor beszél belőled, Almási báró. Ismerem én a szívedet, Ali.
Akkor ígyunk a magyar szívekre. Proszit!
Nevem Madame Bardi. Már jártam itt néhány hete.
Igen.
Most még erősebb fájdalmaim vannak.
És most hol? Kedves asszonyom.
Itt.
Tehát az ágyéka. Ilyenkor elengedhetetlen megkérdeznem, hogy havi tisztulása közeleg, esetleg fennáll a... Úgy minden bizonnyal gratulálnom kell. Bár a terhességben majd akkor lehetünk biztosak, ha megmozdult a gyermek sem előbb, sem utóbb.
Ez nem gyermek.
Asszonyom, ön 33 éves. Minden bizonnyal együtt él a férjével, ugye? Az utóbbi 9 évben többször is bebizonyította, hogy képes megtermékenyülni és kihordani egy magzatot. Miért zárkózik el olyan mereven az egyértelmű következtetéstől?
Kezelést szeretnék kapni, hogy elmúljon a fájdalom. Ön végezze műtétet.
Legutóbb éppen akkor vágtam bele várandós asszonyba, amikor ön itt járt. Egy elhalt magzatot emeltem ki az anya testéből. Miért feltételezi, hogy vágást ejtenék önön, amíg nem vergődik 3 napig magán kívül a szülőágyban?
Ha szűzlány lennék, és akkorára duzzadna a hasa, mint egy félidős várandós nőnek, akkor megműtene?
Hoztak ide már olyan szűzlányt, akinek 2 hete volt hátra a szülésig. Mindazonáltal mellékesen jegyzem meg, hogy a polgári törvénykönyv 310. cikkelye értelmében nekem mindenkor kötelességem jelenteni egy gyermek születését. Ezt esetleg fontos lehet tudnia. Hiszen gyakran a férjes nőket is aggasztja, ha állapotosak, ha különféle okok miatt a növekvő gyermek esetleg nem illene a már kihordott gyermekek sorába.
Értse meg, nem vagyok várandós. Beteg vagyok. Daganat van a hasamban.
Észrevettem, hogy ezt akarja sejtetni velem, asszonyom. A daganatot illetően azonban meg kell várnunk, ami kellőképpen kinövi magát. Ha várandós, akkor persze azt hiheti, hogy sietnie kell.
Én skót vagyok, és a hazámbeli orvosok már megpróbálnak segíteni a szenvedő nőkön. Műtétet végeznek, mielőtt nagyobb lenne a baj. Még azelőtt...
Akkor menjen a hazájába, kedves asszonyom. Mi felénk hasfelmetszőnek hívják az ilyet, nem orvosnak. Engem mélyen felháborít az a mentalitás, amely azt akarja elhitetni a nőkkel, hogy nem Isten kezében vannak, és egyetlen vágással gyereket, daganatot, fölös szerveket kiszedhetnek magukból. Amit ön keres, azt magukat bábának mondó kapzsi nőszemélyek végzik. Sötét sikátorokból nyíló házak hátsó szobáiban, egy mocskos vaskampóval. Az ilyet nálunk gyermekgyilkosságnak hívják, asszonyom!
Elhangzott Nyughatatlanok. Negyedik rész. Szereplők: Émi, Gubik Ági, Tóni Bárónő, Szabó Gabi, Bárdi Rudolf, Kálid Artúr, Almási Aladár, Józsa Imre. Szécsi Noémi regényét rádióra alkalmazta és rendezte Horváth Péter. Hangmérnök: Kis Attila. Zenei szerkesztő: Hortobágyi László. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média Stúdióban 2014-ben.
Rádió változata 2014-ben készült, és utoljára 2023. március 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Trüffel Milán, avagy egy kalandor élete. Részletek Kerékgyártó István regényéből. Felolvassa Máté Gábor. Negyedik rész.
Ha fel akar adni, akkor téved, ha azt hiszi.
Győző. Nem érti, hogy én magával vagyok? Tisztelem önt, és nagyra becsülöm. A lapomban hős csinálta magából, rázom meg a karját. Már kezdem azt hinni, hogy végre megért engem, elernyeszti testét, s a szemembe néz. És ekkor oly lehangoló dolognak leszek tanúja, hogy először el sem akarom hinni, érzéki csalódásnak vélem. Kecskeméti elsírja magát. Remeg a válla a kriminál hérosznak, úgy szokog. Mikor végre szólni képes, szipogva mondja.
Uram, én megbántam, én szégyellem, amit tettem.
Alig kapok levegőt. Az én hősöm, akár egy ostoba cselédlány, akit lepedő lopáson kaptak, úgy ri nekem. Megszorítom a vállát, hogy ébredjen. Győző, maga igazi nagymenő, egy Gauner fejedelem.
Én csak egy elveszett ember vagyok, kérem. Mit szólnak majd a barátaim, a harcos társaim?
Azzal elébem löki a levelet, amelyet az imént fejezett be.
Nézze, mivé lettem.
Olvasni kezdem. Kedves Ádám, a helyzet megváltozott. Küzdöttem, reméltem, hogy sikerül diadarra vinnem a fennel lobogtatott büszke zászlót, de megkezdett művem be nem fejezhetem. Oly tettet követtem el, melyet jóvá nem lehet tenni. Nem tudom, mi vit rá, de egy pillanat alatt oly démoni hatalom ragadott magával, mart szívembe vasmarokkal, melytől nem szabadulhattam. Megtörtént. Kezem reszket, szeretném visszafordítani a történteket, de nem lehet. Istenem, elvesztem. Mellékelve küldök 3 forintot tartozásaim kiegyenlítésére. Kijelentem, hisz tudod magad is, hogy soha egy krajcárt sem fordítottam a közpénzből a magam hasznára. Feledj el, édes Ádámom, én elvesztem úgy is az életre nézve. Üdvözöl, Kecskeméti. Ki ez az Ádám? Kérdem lesújtva. Az Egyetemi Nemzeti Párt alelnöke. Feleli, és újból elsírja magát.
És mi az, hogy egy pillanat alatt ragadta el az a vasmarok?
Hát a fiákere, mikor fölment Győri Altiszt az orvoshoz. Maga nem így tervezte? Nem azért küldte fel, hogy
nem, nem, sipít. Én nem vagyok bűnöző. Egy erő, egy pillanat alatt.
És mikor félrevezette a kocsist, hogy Berlinbe utazik?
Nem vezettem én félre, kérem, senkit. Tényleg nem volt apróm, és féltem, hogy fölismer valaki, ha visszamegyek. Mikor láttam, hogy utánam jött a vonatra a kocsis, hát leugrottam, és átszálltam a szomszéd szerelvényre.
És miért nézte meg Miksa kastélyát?
Nem néztem én meg, kérem, semmiféle kastélyt.
Hát Miramáréban?
Ott én leugrottam a vonatról, mert gyanúsnak tetszett egy ember a folyosón.
És Velence?
Odaindult a legközelebbi vonat.
De a szépséget már csak maga csípte föl, kivel galambokat etetett a Szent Márk téren.
Csúfót, azt kérem. Azért reméltem, hogy gyorsan a kegyeibe férkőzhetem. Levelet írtam a szüleimnek, és kértem, hogy adja föl azt nekem Németországban. Úgy tudják, odautaztam.
Végre valami, amit ez a szerencsétlen maga tervelt ki, és nem csak véletlenségből esett meg vele, sóhajtok. Mert a folytatásból is az derül ki, hogy beteges rettegése és tévképzetei vezérelték útján, cél nélkül cikázott, kitalált üldözői elől, menekült a kaszinóba, szállt Tidzába a hajóra, Egy ostoba, beszari amatőr, aki a véletlenek láncának köszönhetően szerencsésen megúszta eddig. Én ne figyeljen, ragadom meg a vállát. Ha most hazamer menni, és tönkreteszi a képet, amit magáról festettem, hát kitekerem a nyakát. Ő csak hebegi, megfolytatom, eltakarodik Brazíliába, és meghúzza magát egy darabig, még egy lapot sem ad föl, megértette? Igen is, kérem, feleli remegve. Utoljára még szúrósan a szemébe nézek, és ott hagyom. Leszámoltam magamban kecskeméti mitoszommal. Beláttam, hogy egy szerencsétlen senkiből kreáltam kriminál héroszt. De most már be kellett fejezni művem. A hegyoldalra épült vendéglő teraszán megírtam utolsó tudósításomat, miszerint Korzika egyik kikötőjében beszéltem a tettére büszke, ügyes bűnözővel, aki nevetve intett nekem búcsút, hogy távoli, ismeretlen célja felé hajózzon, s ezzel örökre, megoldatlanul hagyja ezt a kapitális bűnesetet. Letettem a tollat. A pincér mirtusz gyümölcséből erjesztett pálinkát hozott, s ahogy kortyolgattam az italt, s egyre jobban a fejembe szállt, ezt mondtam magam elé. Te következel, trüffel, Milán. Véget vetsz a bűnügyi riporterkedésnek. Eztán nem írni fogod, hanem csinálni. A játékklubban és a Pannonia szálláiban megfigyelt öltözködést, úri viselkedést megbízhatóan elsajátítottam, hisz a nemesholmikat hordani is kell tudni. Otthonomban méretes tükör előtt gyakoroltam, hogyan kell csippentett nadrágszárral határozottan, mégsem lehuppanva a székbe ülni, s kimért mozdulattal keresztbe vetni lábam. Persze frak esetén alig látható mozdulattal annak szárnyait emelintettem föl előbb. Zsalud Ede még kártyás koromban így oktatott. Ha a tartásod van a smokinghoz, úr vagy, Milán. Ha nem, hát főpincér. Tudod, fiam, annak az angol gondolkodónak, Edmund Burke-nek igaza lehetett, mikor azt állította, hogy a király bárkit nemesi rangra emelhet, de gentleman-t senkiből nem faraghat. Csupán generációk sora csiszolhatja ki az úri viselkedést, öltözködést. Kivéve persze néhány egészen kivételes talentumot. És nekem? Nekem van esélyem erre? Kérdeztem mohón. Hogy tagja lehetsz-e a kiváltságosoknak, kik pontosan színlelik a legfinomabb főurakat? Erre gondolsz, Milán? Erre, Ede bátyám, hadartam. Tán adottságaid lennének hozzá, de hogy kitartásod lesz-e? Azt nem tudhatom, tárta szét a karját. Különösen tetszett nekem, ha egy patinás grófi família sarja egyenruhába bújt, és huszárkapitányként csillogtatta magát békeidőben. Ugyanis egy efféle úrfi gáláns kalandjaival, kártyaadósságaival szemben valahogy elnézőbb volt a világ, s ha valaki megfelelően viselte a jelmezt, akár a legmagasabb körökhöz tartozónak mondhatta magát. Elhitték róla. Ehhez azonban csak a huszártiszti uniform is felelt meg. E fegyver nem csupán azon ifjak kiváltsága volt, akik otthonról annyi zseppénzt kaptak, mint amennyi a zsold volt, aminek következtében, ha gróf vagy bárófiú lépett katonai pályára, hát föltétlenül e kékzubbonyos kompániát boldogította. Elsétáltam tehát a Váci utcába, Beck Vilmos egyenruházati intézetébe, akinek cégérén a Csé és Kir Főherc, Kamarai és Herc Udv Szállítók cím hivalkodott. Kék aranyzsinóros Attilát rendeltem, a féle kis társasági uniformist, századosi parolival és fekete babsapkával, szétszedhető triumf kardbojtot, kardkötőt szaffiánbőrből, két pár csizmát, sarkantyút, szóval mindent, ami egy főúri tiszt ruhatárába kívánkozott. Mindenből a legjobbat, biztattam Becket. Méltóságod ilyen fiatal, és már is kapitány? Lantolt nekem a szabó. Tudja, mester, nálunk zsigrai grófoknál ez régi hagyomány. A bátyám, Edömér gróf, ki nálam csak egy esztendővel idősebb, már 2 éve őrnagy. A Szabó úgy hajlongott, hogy majd a derekát törte, én pedig életemben először fürödtem főnemesi rangon fényében. Mit mondjak? Jól esett. Mikor átvettem a csillogó garnitúrát, rohantam haza, hogy kigyönyörködjem magam huszárkapitányi pompámban. De hamar rájöttem, hogy a drága arzenált nem tudom viselni. A kard becsúszott a lábam közé, a hordkarika átfordult, poharak csörömpöltek, tárgyak repültek, amerre fegyverem billegett. A belvárosban korzózó tiszteket kezdtem figyelni, hogyan védik ki az efféle baleseteket. Napok teltek, mire lelestem, miként kell a kardot súlyba helyezni, vagyis a két csatlékszíj között tartani, és megtanultam kaszálni, mely most már megvédett a botlástól. Minden lépésnél bal sarokkal aprót kellett rúgnom a hüvely végébe. Ez az elegáns huszársét a titka. És ezzel minden készen állt. Éreztem, felnőttem a kényes bevetésre, amelyet már jó ideje terveztem. A szép utcánál kiugrottam a fiákerből, és elegáns kardpöccingetéssel a Nemzeti Kaszinó bejáratához lépdeltem. Este 11 óra lehetett. Az ablakok füzére sárgás fényben izzott. Az út mellett hintók, magánfogatok várakoztak. A kapuból elősiető portásnak, aki tagságomat készült ellenőrizni, odadobtam a kardom és a csákóm, rá sem pillantottam, hanem higgadt sarkantyú pengéssel föllépdeltem a vörös szőnyeggel borított lépcsőn. Ott két lakány nyitotta a főajtót. Az első, majd a második teremben is kártyaasztalok álltak. A mágnás kaszinó kitüntetett tagjai játszottak, vagy kisebb csoportokban beszélgettek. Szél Kálmán Orlai Lajoshoz hajolt, az egyik asztalnál Bánfi Dezső osztott éppen, Andrási Gyula Percel Dezső házelnökkel diskurált. A ruletterem felé indulok, az asztalnál úgy 20-an ülnek. Elégedetten bólintok, hisz majd mindenkit felismerek. A nagy családok sarjait mindenképpen. Egy Sönborn, egy Széchenyi, két Károlyi, egy Batthyány, sorolom magamban. Nyulánk férfi áll most föl. Felismerem a turfról, Eszterházi Miklós. Előveszi tárcáját, nagy köteg ezrest és százast húz ki belőle. Néhány bankót a rulettasztalra hajít, majd sarkon fordul, s az ablak melletti karosszékbe telepszik. Oldalról közelítem meg. Bokázok, s mielőtt alaposabban végigmérhetne a herceg, már mondom is. Kérlek, Miklós, egy percre. Ő rám mered. Emlékeiben kutat, miközben tétován feláll. Közel hajolok hozzá, közelebb, mint a szokásos. Légy szíves, adj kölcsön, holnapig 6000 koronát. Mondom pattogó határozottsággal, de mégis halkan. De kérlek, Koburg herceg elnyerte minden pénzemet viszten. Ennyivel még adós is maradtam neki. A herceg reggel Bécsbe utazik. De öcsém, ez nem szokás. Bocsáss meg, én azt hittem, hogy... Emelem föl hárítón karomat, ha nehezedre esik, felejtsd el, hátrálok. Most Eszterházi lép felém, a tiszti szalagrendemre néz, aztán megszólal. Ne haragudj, fiam, nem úgy értettem. Veszi elő tárcáját, s leszámol a kezembe 6 ropogós ezrest. Holnapig kérlek. Verem össze bokámat, fordítok neki hátat, sietek le a lépcsőn, veszem át kardomat, csákómat, dobok egy ezüstöt a gardrób pultjára, és távozom rezdületlen arccal. Gyalog indulok a Duna irányába, csak az utcán kezd remegni kissé a kezem. Megcsináltam, bólintok. Aznap nem vetettem bele magam semmiféle mulatozásba, mi sem lenne ennél veszélyesebb, jutott eszembe Csombor posztkiszlis esete. Hisz a bizsergető érzés, az erős kényszer, mely napok óta fűtött, csak lassan hűlt ki. Hazasétáltam a tabámba, s mivel elaludni nem tudtam, az ágy szélén üldögéltem, ahol a zubbony ujjára tévedt tekintetem, az arannyal kivart medvemancs díszítésre, és az anyám jutott eszembe. Krajcárokért varta az efféle díszeket. Milyen büszke lenne, ha most látna, saját tabáni házában üldögél a fia, tiszti mentében, 6000 koronával a zsebében. Megjegyzem, Én akkor az előkészületeket tisztes munkának, a vásárolt eszközöket üzleti investíciónak, a csapolást pedig egyenesen hőstetnek tekintettem, s álmomban sem jutott eszembe, hogy anyám esetleg alávaló szélhámost kiáltana rám. Aztán számolni kezdtem. Amit ma megkerestem, anyám 10 év kemény munkával hozta volna össze. Hisz egész életében csak 2-szerte ennyit hímzett össze. A herceg meg a nevem sem kérdezte, úgy kölcsönzött, s lehet, hogy az éjjel még ennyit el is vesztett. Hisz megint csak a kibillent világrendjét állítottat helyre trüffel, legyintettem. Aznap éjjel ismét az igazak álmát aludtam mélyen és édesen. Csak reggel felé találtak meg az álmok, kedves gyerekkori képek. A Gellért hegyi tojásbúcsún jártam a cimboráimmal húsvét hétfőjén. Csapatokba verődve dobáltuk egymást a színes tojásokkal. Török mézet ettem, meg krahedlit ittam. Az édes lé csorgott lefelé az államon. Aztán mire letöröltem volna, hirtelen tél lett. Fáztam az éles szélben, mely sült krumpli illatát sodorta felém. A tabáni krumpli búcsún lépdelten dedám mellett. Ferences barátok éneke hallatszott, aztán a sáni temetésen ugráltam körül a mosóteknőt benne a bábuval, a részegség jelképével. Koszorúja virsliből, hagymából volt, s éppen borral locsolgatták. Mulatság, ünneplés. Régi életem kitüntetett alkalmai igéztek, s mikor felébredtem, meg is fejtettem ennek értelmét. Mi mást, mint a sikeremet ünnepeltem álmomban. Hát nem járna-e nekem némi ováció? Ünneplés. Azonnal egy nyargonccal levelet küldtem Zelmának, hogy délben érkezem hozzá, tegye magát szabaddá délutánra. Boldogan készültem a játékra. Godül vendéglősnétől valami forhantos kalapot kerítettem, kockás mellényt húztam, és csak úgy zakó és nyakra való nélkül indultam el otthonról. Rebbentek a függönyök az Aranykacsa utcában, tegnap huszár uniform is, előtte frak, most meg ez a hintás legény jelmez, ingatták a fejüket a ténsasszonyok. Hogy nézel ki, Milán? Mi ez a maskara? Nevetett Zelm, amikor meglátott a kockás mellényben. Öltözzél csak te is cselédlánynak, jelmezed van hozzá, ma így mulatunk. A lány nem kérdezett, rám bízta magát. Azt terveztem, hogy Barokaldi apu birodalmába látogatunk, a Vursli királyához, akit a nép csak Garibaldinak hívott, mert ezt a nevet már régebben megtanulta. A szomszédos Hermina mezei korcsma is a szabadságharcos nevét viselte, cégérén a vörös inges marsal pompázott, pedig helyesebb lett volna Barokaldi Józsefet odapingálni, feketére festett harcsabajuszával, szalunkabátban, fehér mellényben. A néparénát akkor már több mint 30 éve működtette a talján, de még mindig fáradhatatlanul csapdosott ostorával a fák ágai közt megbúvó potyázók felé, akár gyerekkoromban. A bejáratnál cilinderes, sárga kockás kabátú Gigerli áldogált. Zelma kuncogva dúdolni kezdett. Giggle sein, das ist fein. Giggle kann nicht jeder sein. Vagyis, hogy milyen finom dolog Gigellinek lenni, s erre nem mindenki képes ám. Azért nekem menne, próbáltam utánozni a ficsúr grimaszait, aki éppen elrikkantotta magát. Itt a világ közepe, ki nem hiszi, jöjjön be! S Zelma már indult is, hogy saját szemével győződjön meg egy kevés szavak igazságáról. Bent pofozógép méretes fakalapáccsal, földíszített mén hátán balerina piruettezett, körhintává előkelősödött ördög motollák pörögtek. Aztán ott állt a rejtelmek sátora. A madárfejű gyereket mutatták. Megtudtuk polgári nevét is, Dobos Janinak hívták. Keskeny arca meg sem rezdült, midőn pálcával mutogatták csirke szemét, horgas orrát. Aztán jött maga a rémület, a vad szerecsen kannibál. Pokoli üvöltéssel vetette rá magát egy csirkére, elevenen kopasztotta, elharapta a nyakát, épp szívta volna párolgó vérét, mire Zelma kimenekült. Mikor utána mentem, a sátor előtt egy cselédlány vigasztalta, hogy nem olyan veszélyes ám a szerecsen, ismeri ő jól. Köteles Víg Mihálynak híják. Polgári foglalkozását nézve meg ferencvárosi kardnyelő és csepürágó. Csak az utcáról már kikopott a művészetével. Az óbudai zsidó handler török kaftánban, vörös fezben Ibrahim effendiként árulta a török mézet. Buffalo Bill lovas produkciójában a harcias szíjú főnök toldísze mögött a Harisbazár szabadságos halvé árusa rejtezett. A kötéltáncos parherdet vitt magával, tüzet rakott a magasban, és palacsintát sütött, hogy rettentő éhét csillapítsa. A hintás legény, a kannibál, mindenki alakított, mímelt, másnak mutatta magát. Másnak, akárcsak Zelma a színpadon és én a mágnás kaszinóban, akinek erről persze hallgatnia kellett. Nagyon nehéz volt ez. Véghez vinni egy világra szóló tettet, leszedni valakit 5 perc alatt 6000 koronára, aztán hallgatni róla. Ahogy egy régi cimborán mondogatta Gersli bácsi körutcai korcsmájában, már amíg beszélni tudott, mert igen erős sasadi bort mért az öreg, tudod, komám, egy finom kis krisztinai polgárleányt elcsábítani a farsangi mulatságban, és arról nem beszélni a cimboráknak olyan, mint titokban által úszni az óceánt. Ezt éreztem akkor. De fű alatt azért ünnepeltem magamat, megint kölyök lettem, és tiszta szívből élveztem az alacsony népségnek szóló ámítást. Egész nap a mutatványos bódéknál szórakoztunk, este meg a zöld vadász beszappanozott pallóin táncoltunk, és olyat vacsoráztunk, mint egykoron. Huszárrostélyost. Egy darab kockára bevagdalt, ív alakra sült szalonnát hatalmas karépirítós kenyérrel, melyhez fokhagyma is járt, azzal dörzsöltük illatosra. És persze a porció része volt a liter zöld bor is szódával. Mindezt 50 fillérért. Abban a gúnyában, ott, a vursli mellett ennél fölségesebb fogást el sem tudtunk volna képzelni. Zelma kacagott, repült a táncban, falta az ételt, majd zsírtól fénylő ujját nyaldosta. Láttam, hogy boldog, és én is az voltam. Alig telt el néhány nap a vursliban tett kirándulásunk óta, mikor Zelma bátortalanul előadta kérését, melyen csöppet sem csodálkoztam, hisz már erősen sütött a tavaszi nap, közelgett a virágvasárnapi színészvásár, mely minden teátristát bizsergéssel töltött el. Ilyenkor mozdulni vágytak a komédiások, akár a vándorló madarak. Hát még akik játék nélkül töltötték a szezont, mint kedvesem. Zelma előadta, hogy igencsak nyomasztja a semmittevés, erősen kívánkozik a deszkákra. Esélyem, egy ilyen évad után persze csak valami országjáró társulatnál lenne, súgta a fülembe, és nagyokat pislogott, mit szólok tervéhez, ki mondja-e ezzel kapcsolatunkra az áment. Nekem meg kapura jött a lehetőség, terveimbe éppen passzolt egy kis országjárás. Szívesen elhagytam volna a fővárost, ahol egyre forróbb lett a gyalogkő a kaszinói szakításom után. Főleg, hogy még 2 gyors látogatást terveztem oda, hogy az úton semmiben se szenvedjünk hiányt. Puhább, sárosabb utakra, és főleg kevesebb fényre vágytam. Boltíves, csendes fogadókról ábrándoztam. Ha akadna alád deszka, veled tartanék, drágám, feleltem neki. Na, nem a társulattal lakom majd, de arra mennék, amerre a trupp. Ismerkednék a hazával. A lány elsírta magát, menekülési kényszerem igazi szerelmi vallomássá nem esült. De nem csak a kényszer hajtott, hogy elhagyjam az én tabánomat, hanem a kíváncsiság, a kalandvágy is. Minél több tájat, várost szerettem volna látni, élvezni ügyesen végrehajtott csapolásom gyümölcsét. De még kevés volt a pénz ahhoz, hogy kedvemre utazgassak. Ezért az egyik este ismét a Szép utcához hajtattam. A portás már ismerősként tisztelgett, megint a ruletterembe mentem. Csak most 2 pörgetés között hívtam félre emberemet, ezúttal egy zicsi grófot. Nyerő paszban szórakozottan lépett mellém. Hogy 5000 koronát? Megbocsáss, fiam, de ki is vagy te? Pálfi Norbert herceg, kérlek. Vágtam össze sértődötten a sarkantyúmat. Na hát, és hogy van a kedves édesapád? Betegeskedik szegény, csak ritkán jön Pestre. Ó, szegény, és mi baja? Köszvénye van, tudod, kérlek, az a sok biftek angolosan. Még Oxfordban szokott hozzá, pedig eltiltották tőle az orvosok. Na, csak vigyázzatok arra a ragyogó emberre, húzta elő Zicsi a tárcáját, és számolta le kezembe a pénzt.
Trüffel Milán, avagy egy kalandor élete. Részletek Kerékgyártó István regényéből. Felolvassa Máté Gábor. A negyedik rész hangzott el. A műsort Kakó Gyula, Táncos Tamás és Zoltán Gábor készítette.
A regény rádió változata 2009-ben készült, és utoljára 2010. május 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
150 éves a Bayreuthi ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál színházat július 25-én 17:55-től a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.